Sok szeretettel köszöntöm az EKASZ nézőit és hallgatóit. Én Fajt Federika vagyok, és amint láthatjátok, vagy hallhatjátok, ezúttal nem a stúdióból jelentkezünk. Hamarosan elárulom, hogy milyen témával készültünk a mai alkalomra. Először viszont hadd köszönjem meg nektek a sok konstruktív visszajelzést, amit az előző évadra adtatok. Nagyon hasznos volt ezekre reflektálni a nyár folyamán, és olyan témákkal készültünk erre az évadra is, amikkel egyrészt a fenntarthatóság jelenkori legnagyobb kihívásai fogjuk körbejárni, másrészt pedig ugyanúgy igyekezni fogunk gyakorlati tippekkel ellátni titeket, hogy a mindennapjaitokat egy kicsit fenntarthatóbbá és tudatosabbá tudjatok tenni. Az adás elejé eszmecserék most nem fognak folytatódni, viszont az interjúk után ugyanúgy lesznek házi feladatok, úgyhogy semmiképp se kapcsoljátok ki a műsort a beszélgetés után. És akkor nézzük, miért is vagyunk ma itt. Vendégem Megyeri Sára lesz, álnéven Jean Jazz, aki vadontermő ehető növényekkel foglalkozik. Beszélgetni fogunk arról, hol lehet ilyen növényeket találni, hol érdemes szedni, és hol szabad ilyeneket szedni. Illetve arra is ki fogunk térni, hogyha valaki nem szeretne feltétlenül erdőket járni és dzsindzsászni, hogy hol lehet ilyen ételeket fogyasztani éttermekben. Természetesen kitérünk majd a klímaváltozás okozta észrevehető hatásokra is a magyar erdőkben. Tartsatok velünk! Szia Sára, nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást erre a beszélgetésre, vadon termelhető növényekről. Elmeséled nekünk, hogy hol vagyunk most, és milyen növényeket szedtél itt a környéken?
Hát az, hogy hol vagyunk, azt én mindig titokba tartom általában ilyen felvételeken, mert nem messze tőlünk kezdődik természetvédelmi terület. Úgyhogy ott eleve nem szabad gyűjtögetni, meg egyébként is nekem elném, hogy nagyjából körülírom, hogy milyen típusú helyeket keressenek az emberek, és akkor utána tessék elmenni és megkeresni.
Tehát, annyit elárulhatunk, hogy Budapest közelében.
Budapesthez nagyon-nagyon közel vagyunk, így van. Már tényleg akár biciklivel elérhető, tehát egy kicsit kijebb megy az ember a városhatáron, akkor biciklivel is kényelmesen elérhető helyeken is lehet találni mindenféle remek tájat. Én jobban, ilyenkor nagyon jók az ilyen bokros rétek, a rétek már nem annyira, mert ugye nyár végén vagyunk, és ilyenkor a virágok már mind elvirágoztak, és magot hoztak. Ilyenkor jönnek a termések, tehát ilyen jó kis bozótos, ronda, nehezen áthatolhatatlan helyeket keresenek az emberek, ott lesz sikerélményük.
És mit hoztál ma? Egy párat bemutatsz nekünk?
Hogyne, ma hoztam vackort, süssűvel kellett érte küzdeni, ez a vadalmát és a vadkörtét igazából nem nagyon kell laikusoknak megkülönböztetni szerintem.
Mind a kettő nagyon, ehető.
Mind a kettő ehető, nagyon hasonlítanak egymásra. A körtének van tényleg, hogy körte alakja van, különböznek a fáknak a levelei egy picit, de hogyha valaki ilyesmit talál, akkor...
Csak ez vadalma.
Nyugodtan. Ez szerintem most vadkörte.
Aha. És ez ehető.
Éppen, de természetesen ehető. Nem lesz ilyen, nyugodtan, nem lesz annyira finom. Tehát inkább a bírsre hasonlít nyersen az íze szerintem, meg a jó fanyar, de...
De amúgy körte.
Igen, igen. De a vackora körte, és a vadalmát pedig vadókának hívják. Tehát így lehet, meg van még egy csomó trükk egyébként, hogy beszélő, hogy lehet megkülönböztetni a fákat, meg ilyenek, de ez tényleg haladoknak való inkább.
És aztán ez beérik egy picit egyébként még?
Ennél jobban, hát egy icipicit, viszont nagyon-nagyon hamar elkezd barnulni, tehát, hogy ilyenek lesznek, látod, hogy elkezd azonnal foltosodni már a fán. És egy trükk, hogy ami le van potyogva a fáról, azt ne szedjük össze, mert ahogy földet ér, abban a pillanatban lesz kukacos, de tényleg. Tehát, hogy így fáról tessék lerázni, vagy leszedegetni, vagy leverni, nem illendő szerintem, mert azzal ugye a fát is bántjuk, mert akkor törnek az ágak is. A nagy kedvencem, és szerintem gyönyörű dolog, ez a vadkomló. Ezt rettenetesen szokták utálni az emberek, és írtják, ahogy csak lehet, mert egészen tehát egy év alatt be tud nőni bármit, tényleg, egy házat is akár. Viszont gyógynövényként nagyon-nagyon jó. És már igen, gyönyörű. Akkor kell gyűjteni, amikor a tobozok ilyen nagyon szépek. Illetve egyszer van tavasszal, amikor bújnak ki a kis fiatal hajtásai a földből, akkor irgalmatlanul finom, akkor olyan íze van, mint a spárgának, és elég macerás gyűjteni. Úgy néz ki, mint a cordyceps, tehát One of Us, nem? Mi volt a címe a nagy kulcsorozatnak?
Nem tudom.
Abban van egy cordyceps nevű gomba, ami megtámadja az emberiséget, de arra hasonlítanak egyébként. És ilyenkor pedig azt kell nézni, hogy amikor így a tobozokat egy picit meg kukucskáljuk, és már sárga benne a virágpor, na az a virágpor kell nekünk igazából, tehát akkor kell gyűjteni a tobozokat. A sörből nyilván mindenki ismeri a komlót, tehát a sör ettől keserű, botrányosan keserű az íze ennek is magában, viszont a legeslegjobb altató. Mert hogy nem tompulsz be tőle, meg nem úgy működik, mint a nyugtatók, hanem tényleg ilyen békésen egyszer csak így elasszik tőle az
ember. Érdemes
csinálni? Így van, tehát érdemes belőle csinálni, akár más finomabb dolgokkal felütve. Egyrészt, másrészt szörpnek érdemes kipróbálni, mert nagyon izgalmas lesz az íze, hogyha cukorszirupban próbáljuk megfőzni. Harmadrészt, meg most kezd ugyan megint nagyon nagy divatba jönni, hogy a kenyerekhez használt kovászba teszik. Mert a kovász fejlődését is segíti, meg nyilván az ízét is egy picit befolyásolja. Tehát, hogy főzünk belőle egy erős teát, és azzal etetjük a kovászt. Tehát kenyérsütéshez is használták.
És ezt most szeptemberben is lehet szedni.
Így van, tehát ameddig a tobozokban sárga virágport látunk, nagyon fog ragadni, az ilyen nagyon gyantás, azt keressük. Aki erre viszont érzékeny, az figyelje rá, mert nagyon-nagyon erős fitoösztrogén. Tehát amikor régen nagyon nagy tömegben szedték napokig a lányok, akkor például a ciklusukat nagyon erősen befolyásolta. Tehát, hogy így tényleg nagyon erős fitoösztrogén. De pont ezért jó is.
Tehát ilyen szempontból egyébként akár annak, akinek ezzel problémája van, lehet, hogy segíthet.
Hogyne, természetesen, csak akkor mindenképpen nyilván kérjen tanácsot, vagy olvasson utána, hogy pontosan hogy működik,
adagolása
és hogy kell adagolni. Így van. Akkor ez szintén nem szokták ismerni az emberek ebben a formájában. Mindenki ismeri, ez az olajfűz. Autópályák mentén, meg bárhol.
De ott tehát a világ leg... ugye?
Nem, nyilván természetesen szó se lehet róla, de a legigénytelenebb ilyen cserje, vagy fel tud nőni fá méretűre. És a inséglisztnek használták, én azért szeretem nagyon-nagyon, hogyha ilyen érettek a bogyók, és ilyen gyönyörűek, akkor tényleg ilyen csillogós, ilyen unikornis színű lisztet lehet belőle csinálni, aminek édes savanyú íze van. Ezt is, mert mindenki olajbogyónak hívja egyébként, természetesen nem olajbogyó, de az olajfűzek családjába tartozik, és a maga a növény tényleg annyira igénytelen, hogy azért szeretik például autópálya rézsükre is telepíteni, meg ilyen nagyon-nagyon járt, meg csúnya, most a körülmények közé, mert például a sózást is elviseli. Tehát tényleg mindent az ég egyadt a világon.
És ezt így magában is lehet fogyasztani?
Nem, vagy így, nem? Így nyugodtan kóstol meg, ha bátor vagy. Igen, ilyen, mintha liszt, valami fura lisztes íze lesz. De mondom, hogy megszárít.
Ez egy gluténmentes alternatíva.
Pontosan, akkor. Meg mondom, akár sütik behasználni, vagy így a tetejét megszórni, így csillogni fog az egész, és mondom, van egy enyhe édes savanyú íze. Akkor a következő, ezek most kezdenek érni, tehát most futunk bele igazából a termések idejébe.
Ez egy jó időszak.
Ez most egy nagyon tomboló időszak, akkor. Így van. És ez a sóska borbolya. Ezt még nagyon-nagyon sokáig fogjuk tudni gyűjteni. Most kezd egyáltalán beérni.
Nagyon szép.
A közép-ázsiai konyhák rajonganak érte, és báránypiláv például nem létezik sóska borbolya nélkül. Én azt szoktam ajánlani, hogy aki nem ismeri, az főzze bele először rizsbe. És ez is ilyen csillogósan savanyú, tehát nagyon-nagyon savanyú, éretten is, de én nagyon-nagyon szeretem. Pont ezért nyilván a cukrászok is nagyon szeretik, mert ők mindig savakat keresnek a sok-sok cukor mellé. És ami meg nagyon jókat szoktam vigyorogni, hogy az ilyen nagyon-nagyon pos, delikát boltokban drágában árulják, mint a szarvasgombát, jelen. Hogyha kilóra számoljuk át, és Iránból hozzák.
Hoppá.
Idáig. Azt a sóska borbolyát, amit egyébként dísznövényként ültetnek bármelyik parkba, tehát így, ha lennének annyira tiszták a városaink, akkor városon belül is nyugodtan tudnánk enni, de nem. Természetesen nem.
És ebből lekvárt is lehet például csinálni?
Hát ahhoz azért macerás, de mondjuk az igazán macerás felhasználási módja, azt több helyen olvastam, hogy régen azt csinálták vele az asszonyok, hogy varrótűvel kimagozták.
A közepén kiszorták.
Igen, na most én erre soha nem vagyok hajlandó. Természetesen.
Megkóstolom.
De.
Pálcsom. Hát egy is elég szerintem.
Gyerek savanyú lesz, de nagyon finoman savanyú. Akkor...
De ez úgymond tehát ehhez képest azért lájtosabb.
Igen, mert a vackor az meg inkább fanyar nagyon.
Igen.
Fanyar lesz még a kökény, ami a világ legszebbje. Hát én ezt úgy imádom.
Azt hittem, hogy áfanya.
Ilyenkor nem, ez már kökény. Már ilyen színe van. Ilyenkor azért még tényleg nagyon-nagyon cudar, tehát nem ajánlom senkinek, hogy maximum egy-két szemet a bokorról nyugodtan kezdjen el kóstolgatni. Az viszont tévhit, hogy meg kell várni, hogy megcsipja a dér. Mert be fog érni az előtte is, csak nyilván azért várták meg régen, mert régen nem volt ennyire meleg, ugye? És akkor elhúzódott
előbb
az érése.
Hideg.
Előbb lett hideg, elhúzódott az érése, és nyilván koncentrálódik a cukortartalma, tehát sokkal, sokkal barátságosabb íze lesz később, de nyilván ezzel is tudunk úgy csalni, hogyha leszedjük már tényleg éretten, tehát hogy amikor megkóstoljuk, akkor már tényleg éretnek tűnik, de még úgy érezzük, hogy ráfér, nyugodtan be lehet vágni a mélyhűtőbe, ugyanezt érjük el vele.
És ebből lekvárt szoktak csinálni?
Magával? Ebből lekvárt, szörpölt, magával akár gyümölcs, én gyümölcsteákba szoktam még házasítani. Nagyon nehéz kimagozni, tehát ezt inkább csak főzés közben lehet vele megcsinálni, és pont ezért így süti díszítésre óvatosan, mert fogászat lehet a végén.
És a jótékony hatásairól tudsz valamit esetleg a kökénynek?
A kökénynek, hát elképesztő magas ugye a vitamin tartalma, a tannin tartalma, tehát a cselsav tartalma, ettől ilyen nagyon fiatalító hatása van, gyulladás csökkentő hatása van. Ez általában minden őszi termésről el lehet egyébként mondani, tehát hogy nyilván az arányok eltolódnak, hogy miből van több, de a legtöbb, már csak attól is, hogy gyűjtjük, már attól is egészségesebbek leszünk, mert el kell menni hozzá kirándulni, meg mozogni kell valamennyit.
Hát meg sokkal természetesen.
Endorfin termel, így van.
Rövidebb ellátási láncú, az biztos.
Ami viszont nagyon-nagyon gyógynövény, és ez is most kezd érni, mert vannak nagyon vöröslő bokrok, ez még egy picit látszik, hogy még pirosodhatna. Galagonya.
Na ez tipikusan úgy néz ki, amire azt gondolnám, hogy ez biztos nem elhető.
Biztos,
nem.
Hogy mérgez?
Aha.
Igen, de nem.
Teljesen.
A galagonya egyáltalán nem mérgez.
Hát persze, abból sokszor teát szoktunk inni.
Persze. Például az angolok nagyon szeretnek belőle akár lekvárt is csinálni, meg mindenféle szószokat. Én meg mindig rossz májúan vigyorgok, hogy ha-ha, a híres angol konyha, mert azért íze az, tehát sokkal több finomabb dolog van a galagonyánál szerintem. Nem rossz, de olyan semmi. Semmi különös. Viszont a hatása az tényleg fantasztikus, tehát ugye elképesztő véri a szívet, szívízbokat, tehát ilyen szívritmus zavarok harmonizálására is használják. Egyébként tavasszal a galagonya hajtás véget is, tehát az is vérnyomás csökkentő, meg ugyanezt tudja, de a termés is.
Vérkeringésre nincs jó hatással? Vagy nem tudom, hogy azt is.
Hát, dehogy nem, csak a szívből kiindulva. Tehát, hogy elsősorban ezt ilyen szívünk csücske, úgy szokták becézni. Mert tényleg galagonyát azt mindenkinek 50 fölött muszáj lenne ennie.
És nyersen is? Vagy hogy mondjam, így magában?
Nyugodtan, csak valami nincs különösebb íze. Tehát, hogy ezt nyugodtan kóstolom meg. Én mondom, szerintem éretlen, úgyhogy mondjuk ezek már úgy pirosabbak. De ilyen, hát ilyen vattás íze lesz. Kicsit édes vatta. Tehát, így.
És ami benne van, az?
Az a mag.
Csak, hogy
azt is ebből is fogolvas. Igen.
Viszonylag semleges, de nagyon finom.
Persze, tehát, hogy így fincsinek fincsi, csak mondom, hogy például a kökény, a csipkebogyó, a borbolya, a szeder, tehát ezeknek mind-mind sokkal erősebb, meg jellegzetesebb íze van.
De ez is izgalmas, abszolút.
Azt szeretné.
És egy kicsit nagyon köszönjük, ez nagyon izgalmas volt.
Hát egészségetekre.
Egy kicsit hátrébb lépnék, és kíváncsi lennék, hogy mit akar a te álneved, vagy a márka neved, a Gingers, hogy szerintem lehet rá következtetni, de hogy elmeséled, hogy hogy jött ez a név, és hogy honnan indult ez a szerelem?
Hát a szerelembe gyakorlatilag belenőttem, tehát én az apukámmal 3 éves korunk óta jártunk gombázni, és akkor így onnan nőtt ki vagy onnan nyergeltem át egy kicsit a növényekre. Azért, mert a mai napig megvan a gomba szerelem természetesen, csak a gombák iszonyú hisztisek, tehát hogy növényekkel sokkal jobb sikerélményt el lehet érni, mert hogyha gomba valahol valamilyen ok miatt nem szeretne lenni, akkor ott nem is lesz abban az évben, vagy abban az évnek abban a szakaszában. A növényeknél viszont tényleg úgy van, hogyha valahol, nem tudom, éppen virágzáskor elfogyott az egyik bokor, és nincs rajta termés, akkor másfél kilométer odébb lesz. Tehát a sokkal könnyebb ilyen szempontból megküzdeni a természettel.
Meg talán picit biztonságosabb is, vagy egyszerűbb
Ezt nem állítom. Ezt nem feltétlenül állítom, mert a gombák között is vannak olyanok, amik nagyon-nagyon könnyen felismerhetők, és nagyon könnyen gyűjthetők. A növények között is van olyan, amivel ugyanúgy el tudom venni 3 napra bárkinek a méltóságát, mint egy gombával. Tehát, hogy így szerintem ilyen szempontból. Nyilván igen, tehát a növények barátságosabbnak hangzanak, de szerintem lehet, hogy inkább ez csak a jó hírük miatt van. Maga a ginger az meg onnan jött, hogy ez valahogy így szavamjárása volt, tehát az összes ilyen, mondjuk ami mögöttünk van, tehát ilyen kúszni kell, mászni kell, csíprúg, harap, igen, ezt én gingernak hívtam mindig, és amikor egyszer csak úgy döntöttem, hogy hát tényleg most már annyi mindent főzök, gyűjtök, hogy nem tudom feletetni a baráti körömmel, és egyébként is szeretném megmutatni szélesebb közönségnek, akkor kitaláltam, hogy hát akkor gingernak fogják hívni.
És mit szól ez a szélesebb közönség egyébként? Meg hogy kb. Mióta tart ez a
hát projekted? Hivatalossá, hogyha jól emlékszem, olyan nagyjából 3 éve lett, 2,5-3. Igazából ahhoz kellett a legnagyobb kreativitás, hogy ezt így végig vigyem a bürokratikus rendszeren. Aha. Tehát, hogy én összeszedek mindenféle mások által tök ismeretlen növényeket a gingerben, és utána ezt élelmiszerként forgalomba hozom.
Na ez, de sikerült.
Sikerült, igen. Tehát ennek megvan a módja, hogy kell csinálni.
Hogy fogadják az emberek?
Nagyon-nagyon érdekli őket szerencsére. Tehát az a tapasztalatom, hogy aki erre egy picit is nyitott, azt nagyon-nagyon érdekli. Tehát ahányszori piacokon, vagy rendezvényeken, vagy valahol vagyok. És aki már ránéz a pultra, és elkezd vigyorogni, vagy közelebb lép, hogy mi az, akkor azoknak az ember, a 90%-okat meg tudom etetni. És akkor utána meg a 60%-uknak el is kezd csillogni tőle a szeme, és vagy hazavisz valamit, hogy tovább próbálkozzon vele, vagy elkezdi kérdezni, hogy hol tud utána nézni, hogyan kell tovább lépni. Szerintem is.
És jól tudom, hogy vendéglátóhelyek is nyitottak,
így
és
van.
Dolgozol velük.
Így van, szerencsére igen. Hát ebben szintén nagyon nagy szerencsém volt az időzítéssel, bár véletlen volt, mert hogy azért a fine dining konyhák pont, amikor én kezdtem belépni, meg kezdtem üldözni séfeket, akkor már nagyjából hallottak róla, tehát hogy elég kevés olyan séf volt, aki tényleg ilyen teljesen hülyén nézett rám, hogy miért akarok neki ilyen zöldeket odavinni egy nagy konyhára, hanem ugye a Noma a világ egyik leghíresebb étterme volt, most már projekt szinten működik, és ők kezdték ezt el, hogy minél közelebb, tehát hogy vadon tervő növények, nagyon-nagyon szezonális alapanyagként, és nagyon közelről származó alapanyagként, gyakorlatilag luxus termékként feldolgozva.
Nyilván itt is a fenntarthatóság, az ökológiai lábnyom.
Így van. És azért ennek az elméletéről a legtöbben hallottak ebben a szakmában. Uh-huh. És amikor én meg egyszer csak betoppantam ezekkel, hogy ezt csinálják ők, és akkor
érdekel. Nekünk is van ilyenünk,
akkor nagyon-nagyon nyitottan állnak hozzá, és borzasztóan örülnek neki. Az egy másik kérdés, hogy hányan tudják használni, mert azért tényleg ezeket általában fine dining konyhák tudják használni, nyilván a mennyiség miatt is, tehát hogy nem, ezekből nem lehet 50-100 kilót szállítani hetente egyrészt, másrészt meg nagyon-nagyon sokat kell velük dolgozni. Uh-huh. Tehát igenis, át kell írni az étlapot, meg mert ez olyan...
Hát időigényes.
Így van. Uh-huh. Tehát nekik is sokat kell hozzá tanulni, de úgy látom, hogy nagyon nyitottak rá.
És mesélsz egy kicsit az Ehető Erdő projektről? Mert úgy tudom, az is a Rizmenet a nevedhez kapcsolódik.
Így van. Bozsó Gyula barátommal. Igazából tőle örököltem, vagy így, amikor megismerkedtünk, akkor az előző könyve kapcsán ismerkedtünk meg, amit úgy, az volt a címe, hogy az erdő finom. Uh-huh. És na, azok tényleg fine dining receptek erdőből, tehát ezt Várvízi Péter kutató séffel együtt csinálta, és kezembe vettem a könyvet, elkezdtem olvasni, és a felénél elkezdtem sikoltozni, és írtam egy ilyen rajongói levelet Gyulának, tényleg, mint egy gruppi, hogy hát én el vagyok hájulva, és úristen, és egyébként én is ezzel foglalkozom, meg ezeket írom.
És ő egyébként erdész, azt szerintem.
Igen, ő az Északerdő műszaki vezetője civilben, tehát ő nagyon keményen erdész, így van. És hát, hogy mi miért nem találkoztunk eddig, és gyakorlatilag azon elkezdtünk együtt dolgozni, és ő már akkor régóta gondolkozott a folytatáson, mert abból a könyvből nagyon sokan azt hitték, hogy meg lehet tanulni a növényeket, de nem, abból a könyvből borzot főzni lehet megtanulni inkább. És akkor összeálltunk, és megcsináltuk az ehető erdőt, amiben 45 növényt, vadon termő ehető növényt szedtünk össze. Nyilván a jó részük gyógynövény, de egy jó részüket nem használjuk gyógynövényként, csak nagyon finomak. És az első oldalon mindig a gyűjtési tippeket, meg a felismerését mutatjuk meg, és a következő oldalon pedig megfőzzük.
Tehát ez magánszemélyeknek is abszolút...
Sőt, kifejezetten magánszemélyek.
Ez volt a cél, hogy...
Így van. Tehát mondom, ez elsősorban Gyulának az ötlete volt, és aztán meg nagy, te abszolút közös projekt. Tehát együtt írtuk, együtt főztük, együtt állítottuk össze, tehát nagyon szétszálaszhatatlan, hogy ki mit csinált benne.
És egy picit ezt már érintettük, hogy azért az autópálya mentén ne szedjünk lehetőleg ehető növényeket, de mennyire tiszták a magyar erdők, azt mennyire mondhatjuk, hogy nyugodtan bármelyik erdőbe, bármelyik ilyen úttól távolabb eső zöld területre mehetnek az emberek gyűjteni.
A magyar erdők szerencsére szerintem igen, tehát hogy ilyen szempontból tiszták. Nyilván ilyenkor mindig rettenetesen rossz példákat lehet hozni, amikor látod a mosógépet lepakolva valahol, tehát ezek ilyen elborzasztó kivételek, de én úgy látom, hogy a magyar erdők azok nagyjából úgy működnek, mint mondjuk a Duna. Tehát, hogy így egyre tisztább, és egyre inkább tudjuk használni. És másrészt meg nem nagyon, tehát, hogy így a Gyula, pont Gyula szokta ezt emlegetni, hogy láttál te már háti permetezővel erdést? Tehát, hogy ott tényleg nem használ senki semmilyen ilyen vegyi anyagot, meg nem úgy kezelik az erdőket, hogy ezek szennyezettek lehetnének ilyen szempontból. Másrészt meg igen, ez is a mániám, mondom, hogyha annyira tisztán tartanánk a városainkat, akkor akár onnan is lehetne elképesztő sok mindent megenni, mert olyanok nőnek a héz pályája mellett, meg mindenhol.
Pont ezt akartam kérdezni, mondjuk így a belvárosban, ha valaki...
Abszolút. Tehát, hogy
például a faeper szerintem erre egy jó példa. Hogy ez rengeteg helyen nő, tényleg a belvárosban is.
Az is.
De mennyire oké azt leszedni és megenni?
Szerintem nyilván nem. Tehát én meg ilyenkor azt szoktam mondani, hogy ahol az ember lejt egy vajas kenyeret, ami nyilván a vajas felére esik, és felveszi és megenni, na onnan szabad gyűjteni.
Az elég kevés.
Igen, de hogyha belegondolunk, hogy például, főleg, hogy a zöld növényekről beszélünk, nem termésekről, akkor, de a termésekre is ugye rengeteg smog tud tapadni, meg mit szív fel az a szerencsétlen bokor a maga alól, ilyen szempontból azért ezt gondoljuk végig, mielőtt a szánkba vesszük. Másrészt meg például, amikor így teának, gyógynövénynek, vagy salátának gyűjtünk zöld növényeket, akkor azokat nem szoktuk megmosni. Nagyon sokszor például azért meg kifejezetten a virágporra van belőle szükségünk, az adja az ízét, vagy az aromáját, és azt akkor kimossuk belőle, tehát semmi értelme. Tehát nem, hogyha egyszer nem szabad megmosni, akkor tényleg olyan helyről kell gyűjteni, ahonnan nincs is erre ingerenciánk. Tehát ez egy nagyon fontos szempont. És az, hogy most ez 15 kilométerre van a várostól, vagy csak 2, vagy valaki azt mondja, hogy egyébként engem egy, mondtam, akkumulátorgyár vesz közbe, de van egy tök szép kertem, és onnan van gusztus enni, akkor hajrá!
És egyébként mennyire más ilyen szempontból a vidéki erdő, meg mondjuk a Budapest melletti erdő? Van-e különbség, vagy...
Termés szempontjából szerintem nincs különösebben. Az ember gusztusa az, ami azért megadja, hogy a Budapest környéki, tehát én például a Budai hegységben nem nagyon gyűjtök dolgokat, egyszerűen azért, mert nekem túl sok az ember. És nagyon,
tehát hogy fontos szempont.
Ilyen szempontból túl, egyrészt túlságosan járt, nagyon ismert, úgyis le van legelve, úgyis már valaki más előttem odaért biztos egyrészt. Másrészt azért még mindig nagyon-nagyon rá kell nevelni az embereket, hogy popsitörlőt elvittünk az erdőbe, akkor vissza is tudjuk hozni. Tehát, hogy így, amikor így az van eldobálva, akkor nyilván nem eszembe se jut lehajolni semmiért.
Az ilyen szempontból ez a téma azért eléggé közel hozza, vagy újra közel hozza az embereket a természethez, és talán arra is tanítja az embereket, hogy jobban becsüljük meg. Mert hogyha arra gondolunk, hogy abból lehetnénk, akkor azért valószínűleg sokkal jobban vigyázunk is rá.
Igen, ez is egy ilyen, naivitásnak tűnik, meg nagyon-nagyon naivitásnak tűnik valószínűleg, vagy ilyen utopisztikus, de igen, ezért is szeretem különösen megismertetni ezeket a növényeket az emberekkel, mert hogyha egyszer rájön, hogy egyrészt milyen finom, Másrészt azért milyen macerás összegyűjteni, pláne megtalálni, és utána visszajárni és vigyázni. Tehát, hogy ne írtsuk ki azonnal az élőhelyét, ne szedjük össze az összeset, mert a jövőre már nem lesz. Ne parkoljunk rá autóval, mert akkor már jövő héten nem lesz. Tehát, hogyha ezeket mind-mind józan észre belátja egy ember, akkor talán jobban fog vigyázni a környezetére. Tehát mindig, amikor elkezdünk papolni arról, hogy de unokáinknak őrizzük meg a földet, az így itt a világon sem értelme, mert nem úgysem belátható, meg úgysem fogja lefordítani magának az ember akkor, amikor éppen ott van az erdőben és készül eldobni a műanyag palackot, mert már úgy gondolja, hogy az neki nehéz. Tehát, hogy ezekkel nem lehet rávenni az embereket, a hasukon keresztül talán, igen.
Hát meg most már olyan közel vannak ezek a problémák, hogy persze lehet gondolni gyerekekre, unokákra, de hogy a saját bőrünkön tapasztaljuk. Úgyhogy saját magunk szempontjából is nagyon fontos lenne, hogy ezzel így foglalkozzunk, persze, és közelebb kerüljünk a természethez.
Hogyne.
Mivel ez egy fenntarthatósági műsor, megkerülhetetlen a klímaváltozás témája. Tudom, hogy nem vagy ennek a területnek a szakértője, de azért sokat járod az erdőket, és kíváncsi lennék, hogy látsz-e olyan szembetűnő változást az elmúlt évekből, amit érdemes lennék megemlíteni.
Hát hogyne. Természetesen a elsősorban ugye nagyon sokat hallani arról, hogy nem azt érezzük, hogy fú, mennyivel melegebb van, mert nem, tehát hogy ez nem ennyire egyszerű, hanem hogy mennyire szélsőséges kezd lenni például a Kárpát-medence időjárása. És ezt abszolút évről évre egyre jobban lehet látni. És nem csak azért, mert hogy tényleg nyáron irgalmatlan nagy szárazságok vannak, nagyon kitolódik akár a kánikulai időszak.
Hanem most is így van.
Most idén is így van, pontosan, de ettől függetlenül a növények érésén is nagyon-nagyon látszik. Tehát idén például kora tavasztól elkezdve tudjuk azt követni, mert több eszembe beszélek, mert hála Istennek sokan vagyunk azért, akik ezzel foglalkozunk, meg megosztjuk a tapasztalatainkat, hogy kb. 3 héttel járunk a naptár szerinti természethez képest, vagy az eddig feljegyzett érési időkhöz képest, egy nagyon-nagyon sok növényből. Nagyon sokból meg nem, de azok meg látszik, hogy szenvednek. Tehát ők meg próbálják tartani a naptármódszert, csak hát nem teljesen sikerül. Tehát nagyon sok olyan bogyót láttam heteken. Mostanában azért egy picit jöttek ki éjszakai nagy zuhaik, és ez egy kicsit segített a helyzeten, de pár héttel ezelőtt nagyon-nagyon látványos volt például, hogy megtorpant az érés nagyon sok helyen. Mert a kánikulában úgy éltek túl a növények, hogy nem az, hogy hú, akkor hirtelen beérek, és akkor cukrot kezdek el halmozni, hanem magába fordult, és megállt az érés. Meg ugye én borosvilágból is jövök, és a szőlészek, meg a borász ismerőseim nagy része bőven a szület közepén tart, úgyhogy augusztus
pont
végét
pont ezt hallottam
írunk.
Most vidéken, igen, Villány környékén voltam.
Már igen, Villányban, tehát hogy így...
És ez a szüreti mulatság, ami azért bőven össze szokott menni.
Hát az október vége. Igen. Így van, az most nagyon... meg tudják tartani, ha akarják, szeptember közepén. Tehát, hogy igen, ilyen szempontból nagyon-nagyon érezhető, és évről évre egyre látványosabb. Tehát ugye nagyon szépen le lehet írni, hogy ez miket okoz. A másik, ami meg nagyon észrevenni, azok az invazív növények terjedése. Tehát, hogy a hazai honos növények egyre nehezebben viselik ezt a klímát, és pontosan ezért egyre kevés, tehát hogy egyre több energiájuk megy el arra a túlélésre. Az invazív növények, amik viszont bejönnek, amik egyébként lehetnek jók, tehát ugyanúgy gyógynövénynek tudjuk használni őket, ugyanúgy lehetnek finomak, tehát hogy nem magával a növénnyel van a baj, hanem azzal, hogy ide származva sokkal jobban érzik magukat, mint otthon, és iszonyatosan el tudnak szaporodni, és elnyomják a hazai a hazai faunát. Bocsánat, a flórát, a fauna, az állat.
De ez nem valahol egy természetes folyamat? Olyan értelemben, hogy nyilván, ha nagyon gyorsan történik, meg nagyon sok más faj jön be, az nem jó, az nem fenntartható, de hogy csak egy kicsit, aki nem nagyon ért ehhez a témához, annak el tudod magyarázni, hogy ez miért probléma?
Hát az, hogyha például iszonyú látványos, ez bárki meg tudja nézni, hogy menjen el a Mátrába, és kezdjen el így fölfelé menni, úton, autóval, tehát hogy nem kell hozzá sétálni nagyon, és az erdő sávok mentén de kilométer számra áthatolhatatlan japán keserű fű van. ami egy év alatt ember magas, tehát hogy újra és újra évről és évre kihalt, majdnem úgy néz ki, mint, de tényleg, mint a bambusz, tehát hogy ilyen jó vastag szárai tudnak lenni, óriási levelei, és ilyen áthatolhatatlan bozótot képez. És ettől akkor a galagonya nem fog tudni annyira nőni, meg a kökény nem fog tudni annyira nőni, meg a látszárúak, amik arra vannak, plusz hogy a fák társulásai is egy elképesztően érzékeny, és nagyon-nagyon bonyolult ökoszisztéma, csak hogyha szintén ez a mostanában nagyon izgalmas, és hála Istennek a mainstreambe is leszivárgó téma, hogy hogyan kommunikálnak egymással a fák, a növények és a gombák, és ez összesen egy ilyen hangos.
Hát meg ez egy nagyon dolgot tud, komplex rendszer.
Így van.
Amiben ezek bezavarnak.
Amik ezekben nagyon-nagyon be tudnak zavarni. Így van, plusz mondom, hogy tényleg ijesztően óriási méretekben történik. Tehát, hogy amit most is, hogyha még valaki megy végig, arra éppen elnézek a világba, akkor ott van egy óriási sárga folt. És az óriási sárga folt, az hirtelen akartam mondani, mert nem aranyvessző, de kanadai aranyvessző. Uh-huh. Igen. Csak van egy másik aranyvessző nevű növény is. És az is ilyen, tehát egyszer csak így fogja magát, és akkor így fél hektáron csak az van. És tök finom, meg gyógynövény, meg minden, de hát nem ennek kéne itt lennie, hanem ott azon a folton útifűnek kéne lennie szerint. Két évvel ezelőtt még az volt a helyén.
Ez azért egy kicsit szomorú.
Igen. Hát nem is az, hogy szomorú, hanem mert ez nem lehet rajta szomorkodni, csak teljesen felesleges, hanem tényleg inkább adaptálódni kell hozzá. Mm. Tehát, hogy egyrészt, amik nagyon károsak és nagyon ijesztőek, például ilyen a kaukázusi medvetalp,
amit pont ezt akartam mondani. Egyre Grúziában voltam a nyáron, és ott rengeteg volt, és pont olvastam, hogy Budapesten is találtak egy domboldalon. És vagy nem tudom, hogy mennyire tud nyugodtan mondd el, hogy ez miért veszélyes, mert azért még nem ismerik szerencsére.
Igen, szerencsére még nem ismerik az emberek. Nagyon reméljük, hogy nem is fogják sokáig. A kaukázusi medvetalp az nagyon hasonlít mondjuk a foltos bürökre, meg ilyesmit. Tehát, hogy ilyen egységsugarú zöld, amely kicsi, de borzasztóan nagyra megnő, hatalmasra, onnan lehet felismerni, hogy tényleg ilyen 3-4 méter magas dolog tud, ilyen hatalmas erdős, ernyős fehér virágai vannak.
De egész szép.
Egyébként igen, tehát egy nagyon mutatós dolog, csak elképesztően erős fényérzékenységet vált ki a bőrből, tehát hogyha hozzáérünk, vagy véledig megsodorjuk, és hozzáér a bőrünkhöz, akkor felhólyagosodik, hogyha megsüti a nap. Égési sérüléseket szenved tőle az ember. Úgyhogy innentől, és nyilvánvalóan a Kárpát-medencében nem honos. Igen. Tehát jön északról lefelé, és itthon is, ahol megtalálják, azt tudom, hogy az egyetlen, amit rettenetesen írtanak. Tehát, hogy ez a Nemzeti Parkok munkatársai is ugye folyamatosan monitorozzák ezeket a területeket, és ahol megtalálják, ott akkor tényleg tűz és vas azonnal. Tehát, hogy ezt nagyon, ennek nagyon-nagyon próbálják, megállítani a szaporodását, így van.
Na és ebben a nagyon gyorsan változó világban mennyire nehéz tájékozódni egy laikusnak, hogy milyen növényeket szedhet és nem szedhet. Biztos vannak könyvek, meg applikációk, de most említettük, hogy ezért jönnek olyan fajok, amiket nem ismerünk, tehát hogy induljon el valaki.
Szerencsére ezek azok a fajok, amiket ugyanúgy felismernek az applikációk, tehát ezzel semmi baj nincs.
Tehát vannak erre kimondott applikációk.
Hogyne, én mindig azt is szoktam tanácsolni, hogy aki most kezdené, vagy nagy kedvet érez, de nem mer hozzányúlni semmi zöldhöz, mert majd biztos baja lesz tőle, az nyugodjon meg, tehát, hogy így igen, lehet tőle baja, de azért nem olyan nagy, tehát így kis hassikarással általában a mérgező növények 90%-a kis néhány napos hassikarást tud okozni, de igazából nagyon csúnya dolgot, nem? Vagy nagyon sokat kell belőle enni, vagy nagyon fel kell, tehát sűrű teát kell belőle főzni, vagy valami ilyesmi. Van néhány olyan, amelyik nem, tehát hogy azért a nadragúját mindenki nagyon ismerje meg, hogy azt nem szedjük össze, és nem dobáljuk a szánkba, hogy milyen finom, meg tehát, hogy van egy-két kivétel, de ezen túl azért nem, a szerencsére pont Gyula szokta ezt mondani, hogy nagyon nagy mákunk van a Kárpát-medencében, mert semmi nem tör kifejezetten az életünkre. Aha. Tehát, hogy nincs se olyan vadár, nem jön a grizzly, amelyik meg akar enni, meg nem. Tehát, hogy a nagyvadak is nem fognak hozzánk közel jönni, hogyha ha normálisan viselkedünk. Tehát, hogy Oké, hála Istennek élnek farkasok például Magyarországon, de nem fogunk farkast látni egy kirándulás közben. Tehát, hogy...
Hát de még vaddisznót sem, meg őzet sem nagyon.
Igen.
Vagy csak ritkán.
Tavasszal azért a vaddisznókkal óvatosan, mert azért, mert a picik tényleg az a legveszélyesebb. Hogyha konnektorórú kismalacokkal futunk össze korra tavasszal az erdőben, és nagyon-nagyon cukik, csíkosak, pöttyösek, és nagyon érdeklődők, na őket azért, tehát akkor megfordulni, és elmenni, és hangosan énekelni, mert a mamát már ne várjuk meg, aki meg akarja őket menteni, majd tőlünk, hiába
tehát
nem bántjuk
hogy ők veszélyesebbek, mint a vadon termelhető, vagy nem ehető növények.
Még ezt se állítanám, mert a vadmalacot el lehet ijeszteni, hogyha már tényleg holdos bürökből főzünk egy nagy mögete át, akkor azt már csak a toxikológia fogja kipucolni belőle.
De egyébként ez is fontos információ szerintem, hogy ha esetleg véletlenül valaki beleszalad valamibe, amiben nem kéne, akkor
vagy
mi
csak
a...
Vagy csak meg van ijedve. Abszolút. Nyugodtan. Erre van például a toxikológiai szakszolgálat. Uh-huh. Ez egy telefonszám.
Tök jó.
Tehát így rá kell keresni. Tüneményesek, segítőkészek, higgadtak, tehát meg fognak nyugtatni nagyjából. Egyrészt, másrészt, hogyha nem tudnak megnyugtatni, akkor megmondják a legközelebbi ügyeletes toxikológiát, és akkor be kell menni, és orvosi segítséget kell kérni, amivel ne játszon senki, tehát uh-huh. inkább kérjen, hogyha...
Ne kerüljön erre sor,
de hogyha valaki nagyon megvan ijedve, akkor ne legyen szíves, ne Facebook csoportba írja ki, és ott kérjön tanácsot, hogy egyébként ilyen volt, meg zöld, meg lilát virágzott, és szerintetek mi lesz velem? No way! Tehát akkor uh-huh. irány egy orvos, és akkor ő valószínűleg jobban fogja tudni, mint a szaktársak a Facebook csoportban.
Ez jó tipp, de tényleg reméljük, hogy nem kell senkinek alkalmazni. És említetted Bozsó Gyulát, de kíváncsi lennék még, hogy kik vannak itthon, akik ezzel foglalkoznak. Akár nyugodtan nevekkel, szervezeteket említs, hogyha valaki szeretne utána nézni. Vagy akár éttermeket, mert úgy tudom, hogy ahogy te is említetted, hogy dolgozol fine dining helyekkel, hogy hol lehet ezeket az ételeket megtalálni, kipróbálni, hogyha valaki mondjuk most holnap nem akar bemenni a Jinjába, és elkezdeni gyűjteni, de kíváncsi erre az egészre.
Hát szerencsére Gyula is dolgozik egy csomó étteremmel, mert ugye ő a Bükkben él, tehát a Kelet-Magyarországot ilyen szempontból jobban le tudja fedni, de szerencsére jó sokan vagy, de egyre többen vagyunk, akik ezzel foglalkozunk, de azért még mindig nagyon kevés, tehát hogy azt mondjuk, hogy egyetlen nem baj, hogyha bővülne ez a kör, egyrészt, másrészt meg általában nagyon jóban is, tehát ismerjük is egymást, nagyon jóban vagyunk, nagyon sok ilyen közös buliba forduló szedegetés rendezünk meg különböző ilyen találkozókat. Sajnos nem eleget, nyilván mindegyikünk ezt mondja, de hát az idő az véges. És aki például ilyen akár tanfolyamokkal el akar indulni, én Polyák Ágnes gyógynövény botanikusnál kezdtem el uh-huh. hivatalosan tanulni, amikor már súlyosbodott el rajtam a mánia, akkor hozzámentem el tanulni, ő is alapfokú online tanfolyamoktól elkezdve uh-huh. mindenfélét tart. Ugyanígy Bercik Ágnes a Galagonya uh-huh. programmal, ő is folyamatosan szervez képzéseket is, túrákat is, akkor Gálik Judit a gasztronómia, ő a Balaton környékén él, és ő például fantasztikusan fermentál mindent, ami a közelébe kerül, és elképesztően finom fermentálós dolgokat csinál, meg workshopokat is tart ugyanebben a témában, és ezt mindig iszonyúan csodálom, mert én gyűlölök fermentálni, és akkor hála Istennek csinálja helyettem, igen. Igen, tehát, hogy ez ilyen szempontból nagyon jó, és tényleg, hogy bárki, amelyik tájegység éppen szimpatikus neki, keressen erre rá, hogy gyógynövénytúrák, vagy ehető növénytúrák, és akkor a nagy esélye meg fogja találni a hozzá legközelebbit, vagy legszimpatikusabbat. Mondom, az akár online-tól, akár az egynaposokon túl a nagyon iszonyú profi képzés, az a Maté, éppen hogy hívják az egyetemet.
Szerintem jól
de van. Igen, de van kifejezetten gyógytövény botanikai szak is. Uh-huh. Tehát, hogyha valaki egészen odáig el szeretne jutni a nulláról uh-huh. is akár, tehát boldogan. Ha viszont kóstolni szeretne, uh-huh. akkor, ahogy mondtam, azért ezek fine dining éttermek, tehát, hogy a jó éttermeket kell megtalálni, de én a Costes Dantánnal elég sokat dolgozom szerencsére, alkalomszerűen a a Spágóban szállítottam már a Szaltba dolgokat, ezek budapesti éttermek, vidéken a végállomás bisztró, uh-huh. Miskolcon, nagyon, nekik állandóan van az étlapjukon. Mi legalább 2-3 olyan fogás, amiben kifejezetten erdei alapanyagokat használnak. Debrecenben az Ikon. Biztos, hogy kihagyok valakit, aki meg fog sértődni. A bükk alján ott van a bárány, akkor Mátrában a Parádhoz közel a Parádi kis vendéglőben is most, meg a fő nagy összebútorozás, az a lilafüredi palotaszálló, uh-huh. akik nagyon-nagyon a zászlajukra tűzték ezt az egészet, tehát hogy ők tényleg úgy is gondolkoznak, és úgy is dolgoznak, ami elképesztően szimpatikus nekem, hogy nekik a bükk a kertjük. Uh-huh. És ugyanígy próbálnak róla gondoskodni a környezetükről is, meg ugyanúgy megmutatni a vendégeknek ezeket a kincseket, és ott nem csak az à la carte étlapon, hanem még a svédasztalos kirakodáson is mindig szokott lenni egy-két olyan dolog. A tematikus vacsorákon kívül, mert hogy ezen kívül meg tematikus vacsorákat is tartanak egy csomóan, amik egyszer vannak meghirdetve, és akkor viszont mind a 8 fogás csak ilyenekre épül.
Volt szerencsém ott járni, ott is találkoztunk ugye tavasszal, és ugye ott vannak ezek az eltűerdő séták is.
Tehát, nem... Sőt, kis vonatozások.
Az is.
Igen.
Vagy ez is egy tök jó lehetőség erre. Egyrészt, hogy megismerni egyes növényeket egészen konkrétan, meg megkóstolni, meg tényleg bent lenni a természetbe, és egyszerűen csak így élvezni azt, hogy ez van, és mennyire fontos, és segít így megtanítani, megbecsülni.
Nem, én is elég sokon részt vettem már, meg szerencsére megyek, amikor csak tudok, de tényleg ott a Lilafüred környékén egyrészt a palotaszálló is, és a Bükki Nemzeti Park is külön tart ilyen túrákat, amik tényleg a kis vonat bevisz az erdő közepébe, olyan helyekre, ahova egyébként nem jár a menetrendszerű vonat, tehát hogy olyan lezárt szárnyvonalakra, iszonyú izgalmas egyébként, és ezeken én is szoktam látni, egyrészt fantasztikus munkát végeznek azok, akik a túrát vezetik, Gyulával az élen, mert azért a 90%-át ő stand-upolja végig. Másrészt pedig azt szoktam észrevenni ott is a közönségen, hogy azonnal mindenki elvarázsolódik, és belezúg, és akarja folytatni. És
elkezd gyűjtögetni, és eszegetni.
Így van. Hát meg másképp néz arra, hogy a egységsugarú zöldet tapossuk le minél hamarabb, mert úgyis kullancs van benne. Másképp más lesz hozzá a viszony.
Na és hogyha valaki holnap szeretne kimenni valamelyik környékbeli zöld területre, ami ugye nem természetvédelmi terület, és nem az út mentén van,
akkor ez a két legfontosabb szempont.
Hogy készüljön erre föl, és mit keressen?
Hosszú nadrág, tornacipő.
Nagyon fontos.
Igen. Tehát ne túraszandában induljunk el, és ne rövid nadrágban induljunk el, hogyha gyűjtögetni akarunk. Mert például a szeder, ilyenkor még mindig van szeder, és a földi szeder iszonyatosan finom dolog, viszont a farmert le fogja rólunk tépni, tényleg. Tehát, hogy így rajtam is mindenki röhög, amikor így véletlenül meglát, amikor dolgozni megyek, hogy miért vagyok egy G.I.J.-nek öltözve, de ezért, mert a vadásznadrágot nem tépi le a szeder, a farmert viszont igen. Tehát ilyen szempont, igen, akkor fogjuk magunkat kényelmesen érezni, hogyha felöltözünk. Egyrészt, másrészt én azt szoktam mondani, hogy tényleg, aki tök nulláról indul, uh-huh. és a kakukkfüvet nem tudja megkülönböztetni a citromfűtől a kertben, az a sincsen semmi baj, uh-huh. csak akkor azt szoktam mondani, hogy évszakonként maximum 3 uh-huh. növényt így nevezzen ki magának egy évadra, hogy én most megtanulom, hogy mi ez a kökény. Uh-huh. És akkor mindenhol, ahol szembe jön, ilyen a bokor, így néz ki a termése, így néz ki, akkor a levele, nézzük meg, akkor tavasszal is meg fogom ismerni, hogy ebből kökény lesz majd egyszer. Tehát, hogy így nagyon-nagyon alaposan. Azért mondom, hogy csak ennyi, mert túlság, tehát, hogyha így neki fut az ember, és elkezd egy applikációval minden négyzetmétert lefotózni, hogy ott mi van, abba csak bele lehet zavarodni, uh-huh. tényleg. Tehát ilyen szem, és nyilván vannak ilyen nagyon könnyű, viszonylag hülye, most azért említettem pont a kökényt, vagy mondhatnám a csipkebogyót, meg a balagonyát, mert ezek viszonylag hülye biztos dolgok, tehát, hogy igen, nyilván mondjuk lehet keverni, olyanokkal keverni, ami nekem eszembe se jutna, de ettől függetlenül ezek azért, most már, ebben az időszakban a termésekkel nagy mákunk van, mert azokat azért viszonylag szépen meg lehet, vagy fel lehet ismerni. utána tavasszal meg szintén, hogy kezdjünk el olvasgatni, hogy mi az, ami terem. Tehát, hogy így nagyon-nagyon kora tavasszal az amatos turbóját, azt viszonylag könnyen fel lehet majd ismerni, és abban már izgalom is van, mert elkezd nőni a bürök is, ami nagyon hasonlít rá. De akkor mi az az illat, meg az a tapintás, amiben különböznek.
Mert hogy a bürök az nem szedendő.
A bürök nagyon nem szedendő, tehát a bürök, tényleg a bürökkel végezték ki Szókratészt, igen. Na, és az előbb-utóbb légzésbénulást okoz, hogyha nagyon sok bürköt eszünk, de iszonyatosan büdös, és nagyon-nagyon keserű, tehát nem fogunk sok bürköt enni.
És kosarat például vigyenek az emberek magukkal? Vagy minden érdemes gyűjteni?
Igen, mindenképpen vigyenek magukkal kosarat. Nyilván nem kell ilyen nagyon csiricsáré, vagy nem tudom, külön beruházni.
De hogy a szellőzés szempontjából.
Külön beruházni, de nálon zacskóba soha semmit nem szabad gyűjteni. Tehát, hogy ne az legyen, hogy a zsebünkbe gyűrünk egy nálon zacskót, akkor már inkább a kapucnis pulcsinak a két sarkát kössük össze batyúnak, tényleg. Mert hogy főleg a zöld növényeknél, de termésekre is érvényes, zöld növényeknél meg pláne, hogy ahogy szedünk, óhatatlanul bele fog kerülni élőlény, bogár, bármi, ami majd szépen kimászik, hogyha ki tud, de ha nem, akkor meg ott hal bele csólikám, és összeüdösít mindent. Plusz gombákra ez végképp nagyon-nagyon érvényes, hogy soha, mert azt abban a pillanatban ki fogja dobatni velünk a gombaszak ellenőr, mert összetörik, és nem lehet megkülönböztetni, hogy ez ekkorára morzsálékosra összetört micsoda, az mi volt. Tehát akkor úgy, ahogy van az egész zacskót, ha inthatjuk ki. Tehát ugye ezért nálon zacskó, azt nem.
Most nagyon fontos tippek hangoztak el. Van bármi, amit még így megosztanál a nézőkkel, hallgatókkal ezzel a témával kapcsolatban?
Igazából, de ez egy műanyag kisvödör is lehet, egy ilyen nápolyi vödör, vagy a kulacsunk, vagy tehát, hogy így tényleg bármi.
Legyünk kreatívak.
Bármi, és mi legyünk kreatívak, meg bátrak, és nyugodtan. És a felismerésnél, meg az elkezdésnél, meg a másik tipp, amit én mindenkinek mindig elmondok, hogy nyugodtan használjunk applikációkat, sőt, úgyse fog senki határozó könyvekkel rohangálni, meg azok általában, amik meg vihető méretűek, azok meg nem olyan bővek, hogy tényleg normálisan lehessen őket használni. Applikációk közül viszont tényleg most bármelyiket mondhatnám, mert viszonylag jól működnek, de csak viszonylag. Tehát, hogy például mondjuk cickafarkból nő a Kárpát-medencében 13 féle, azt meg fogja mondani az applikáció, hogy valamelyik cickafark, és tippelni fog egyre, hogy melyik, de az már nem lesz az. De hogy cickafark, az tuti. Most mondtam egy növényt. És amikor ezeket használjuk, akkor viszont mindig úgy használjuk, hogy hiába nyilván kényelmesebb a magyar verzió, de nagyon-nagyon gyakran hülyeséget beszél, tehát hogy pont azért, mert ennyire gazdag a nyelvünk szerencsére, meg ennyire pici. Úgyhogy mindig a tudományos nevét nézzük meg. A latin nevét. Hogy mit ír ki arra a növényre. És utána a latin nevet másoljuk be egy böngészőbe, és amit ott kidob, hogy nem tudom, lófingatóka, vagy tök mindegy, akkor már valami magyar nevet, akár egy népi nevet fog ki dobni, de az lesz az lesz az érvényes. Nem az, amit a Google Translate saját magának próbál összerakni.
Világos. Sára, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, szerintem ez egy igazán hiánypótló téma, és hát reméljük, hogy a kedves nézők és hallgatók kedvet kaptak kimenni az erdőbe. Szerintem az eheti házi feladat elég egyértelmű. Irány az erdő, de ugye nem természetvédelmi terület, és nem is a város közelében, nem is az utak közelében. Nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok, és találkozunk 2 hét múlva. Sziasztok!